Tisztelt hallgatóság, amikor Károly testvérünk felkért erre az előadásra, még nem tudtam eldönteni, hogy pontosan mi lesz a részletes témája az előadásnak, ezért adtam ezt a elég tágölelésű reformáció nyelve címet, mára megszületett az alcím is, Hitváltók és hitvédők. Ezt a témát is a tavaly megjelent könyvemből vettem. A könyv elsősorban a reformátoroknak a nyelvével foglalkozik, arról az úgynevezett nyelvi eseményről, amely a németországi reformációra is nagyon jellemző, és a magyarországi reformációban is ki lehet mutatni ugyanezeket a nyelvi jelenségeket. Emlékszünk rá, hogy a nyelvi esemény szót Gerhard Ebeling alkotta meg körülbelül 40 éve. Az a műve, amelyben ezt a gondolatát megfogalmazza, és kicsit részletesebben is alátámasztja, szerencsére magyarul is olvasható, ez a Luther bevezetés a reformátor gondolkodásába című mű, amely a Magyar Luther könyvek sorozatban 1997-ben jelent meg, hogyha jól emlékszem. Tehát a reformációnak a nyelvi megközelítése, ez elsősorban Ebeling érdeme, és ebbe a témába a bevezetőt Ebelingnél lehet olvasni. Néhány érvet felsoroltam, hogy miért érdemes a reformáció jelenségét nyelvileg megközelíteni. Olyan érveket próbáltam összegyűjteni, amelyek mind a német reformációra, tehát a német római birodalom német nyelvi közegében is megállnak, és ugyanúgy a magyarországi reformációban magyar nyelvi közegben megállnak. Ezeket röviden ismertetem. Ugye a reformátori tetteket elsősorban megelőzi a reformátori ige hirdetés. Ez lehet szóban vagy írásban, mert a nyomtatott szó közegének köszönhetően sokszor a nyomtatott művek, a röpiratok ugyanolyan hatást fejtenek ki egy adott közösségben, mint egy reformátori ige hirdetőnek a prédikációi. A másik ilyen megfigyelés, hogy a reformátori mozgalom, vagy ahogy a 16. században önmagukat nevezték a hőseink, az evangéliumi mozgalom kifejti a maga mozgalmi zsargonját. Ahogy az ifjúságnak van mindig ifjúsági nyelve, egy zárt rétegnek, csoportnak, akár egy keresztény zárt közösségnek megvan a saját szókincse, a saját zsargonja, amit a kívülállók nehezen értenek, vagy idegenkedéssel fogadnak. Úgy ennek az evangéliumi mozgalomnak is létrejött a saját zsargonja. Ezzel jelölték meg önmagukat egyrészt egymás között, másrészt kifelé, hogy a csoporthoz való tartozásukat így nyelvileg kifejezzék, megjelenítsék. Harmadik ilyen megfigyelés, hogy a reformáció eszméi mindig egy adott nyelvterületen mozogtak, és ennek a nyelvterületnek a határait mindig nagyon szigorúan figyelembe vették. Erre egy nagyon szembetűnő példa az, hogy a németországi reformáció az első 10 évben csak az úgynevezett felnémet nyelvterületen mutatkozott, jelentkezett, és képtelen volt megtenni azt a lépést, amely az alnémet nyelvterülettől elválasztott. Ez azért is érdekes, mert maga Wittenberg is a két nyelvterületnek pontosan a határán helyezkedik el. Akár azt is mondhatnánk, hogy az Wittenberg táján az Elba folyó jelentette a nyelvhatárt, a folyó egyik partján inkább felnémet, a másik partján inkább alnémet nyelvjárást beszéltek, és annak ellenére, hogy pont a két nyelvterülete határán jelentkezett ez a mozgalom, mivel Luther maga a felnémet nyelvjárás beszélte, ezen a nyelven prédikált, ezen a nyelven jelentek meg a művei, amennyiben nem latinul jelentek meg, körülbelül 1530-ig várni kellett ahhoz, hogy hasonló jelenségek mutatkozzanak a német birodalom északi részén, tehát az alnémet nyelvterületen. Hasonló megfigyelést tettünk a magyarországi reformációban. Magyarországon a Mohácsi csatáig 1526-ig kizárólag német nyelvű közegben terjedtek a reformáció eszméi. És hiába voltak ennek a korai reformációnak nagyon markáns képviselői, nagy hatású igehirdetői, a magyar etnikum erről semmilyen tudomást nem vett. A Mohácsi csatára volt szükség, hogy az egyik nyelvről a másikra átkerüljön a gondolat és a mozgalom, és csak a Mohácsi csata után jelentkeztek az első magyar nyelvű képviselők, magyar nyelvű igehirdetők, hogy a legfontosabbat megnevezzem, Dévai Mátyás. És az utolsó ilyen megfigyelés, ami alátámasztja ezt a nyelvi megközelítést, azt, hogy az adataink nagyon nyelvhez kötöttek. Természetesen szóbeli adatokra nem hagyatkozhatunk, csak arra, ami írásban fennmaradt. Ezek legtöbbször latin vagy német nyelvi közegben maradtak fönt. Néhány évtizeddel később már, tehát az 1530-as évektől kezdve már teljesen magyar nyelvi szövegeink is vannak, de ezek akár a latin környezet, akár a német környezet nagyon meghatározzák ezeket a nyelvi adatokat. Tehát hiába beszélhetnénk a reformációról, mint egy egyházi reformmozgalomról, mint egy teológiai eseményről, ez a teológiai esemény, ez a reformmozgalom nagyon is bele van kötve, bele van varva az anyanyelvi meghatározottságokba, és ugyanígy bizonyos szempontból a latin nyelvnek, mint teológiai nyelvnek a meghatározottságába. Akár a németországi reformációról beszélünk, akár a magyar reformációról beszélünk, közhelyszerű tétel az, hogy a reformáció és a könyvnyomtatás szorosan összekapcsolódik. Ugyanakkor a reformáció és a gondolatok anyanyelvi kifejtése szorosan megfogalmazódik. Tehát ez a három tényező, tehát reformátori gondolat, anyanyelvi megfogalmazás és a nyomtatott szónak a közege, ezek egymást erősítik. Ezt úgy kell érteni, hogy külön-külön mind a három létezett, tehát reformgondolatok léteztek, egészen hasonló reformgondolatok, mint amelyeket Luther hirdetett, már a 15. században léteztek, anyanyelvi prédikáció is létezett, könyvnyomtatás is létezett, de volt valami sorszerű abban, hogy ez a három tényező találkozott a Németországban 1520 táján, Magyarországon valamivel később, és ezzel valami hihetetlen hatást sikerült elérni, és ennek az eseménynek a hatását a mából visszanézve úgy tudjuk fölmérni, hogy az egyes műveknek a nyomdai megjelenéseit összegezzük. Tehát akkor lehet valami képünk arról, hogy milyen elementáris hatást gyakorolt a reformáció mozgalma a társadalomra, ha összeszámoljuk, hogy egyik másik mű hány kiadásban, hány példányban jelent meg, jelenhetett meg, hány embert érhetett el, körülbelül az akkori olvasó közönségnek mekkora százalékát, jó esetben az egészet érintette meg. Tehát az mi számunkra már csak ebből a robbanásszerű folyamatból ennyi érhető el. Ezért mindig kérdéses, hogy a kortársak ezt hogyan élték meg. Tehát most a 21. században mi mondjuk annyit tehetünk, hogy Luther életében a Német Új Szövetség megjelent körülbelül 50 000-100 000 példányban. Óriási szám természetesen az akkori olvasóközönséghez mérve, az akkori nyomdai viszonyokhoz mérve. De vajon a kortársak mit láttak ebből a robbanásból? Erre van egy nagyon szép adatunk, Heltai Gáspárnak a Háló című művéből egy mondat. A hálónak az elején említi az 1538-as segesvári hitvitát, és ebben a leírásban van egy mondat, amely nagyon sokat elárul a kortársak élményéről, egy olyan élményről, amit mi is meg tudunk érteni, egyet tudunk vele érteni. Hát így szól Heltai: akkoron pedig erre arra villámlani kezdett mind Magyarországon, mind Erdélyben az Úristennek igéje. Tehát ez a költői kép, hogy az ige villámlik, ebben benne van az újszerűség, a hirtelenség és a robbanásszerű hatás. Mert ahogy a villámot a mennydörgés követi, úgy az igének a villámlását is azok az óriási változások követték, amelyet mind egész Európában, de ugye itt Magyarországról van szó, Magyarországon is az egész társadalmat elérték. A könyvben elsősorban a reformáció nyelvéről, a reformátorok nyelvéről van szó. A mostani előadásban ennek egy másik oldalát szeretném bemutatni, a reformáció ellenzőinek a nyelvét. Ezt a csoportot egy szóval most hitvédőnek nevezem. Ugye a címben ezt a szójátékot alkalmaztam, hitváltók és hitvédők. Hitváltók, akik az úgynevezett óhitről, az úgynevezett új hitre váltanak. A hitvédők azok, akik kitartanak az úgynevezett óhit mellett. A reformáció terjedéséről azért tudunk nagyon korai időkből, mert mindig voltak olyanok, akik nem értettek egyet a reformáció eszmével, akik feljelentették a reformáció terjesztőit. A reformáció nyelvére vonatkozó információink elsősorban, különösen, hogyha az első másfél-két évtizedet tekintjük, vizsgálati jegyzőkönyvekből származnak. Tehát az óhitűek tábora őrizte meg ezeket az információkat, az állami és egyházi hatalom működtette azokat a hatóságokat, ahol ezek az iratok keletkeztek, amelyek szerencsére levéltárba kerültek, és szerencsére megőrizték számunkra a reformáció első nyelvi megnyilvánulásait. Úgyhogy nagy hálával tartozunk a feljelentőknek, mert nélkülük nagyon keveset tudnánk a reformációról, de más szempontból is nagyon fontosak a feljelentők. Nagyon fontos az, hogy mindig vannak olyanok, akik ragaszkodnak a régi hithez, és nem lépnek át szükségszerűen az új hitűek táborába. Ez ugyanis bizonyítja, hogy a reformáció befogadásának a folyamata egy dinamikus folyamat volt, és vitáktól volt hangos. Nem az történt, hogy a laikusok meghallgattak egy evangéliumi szellemi prédikációt, vagy esetleg egy reformátori röpiratot olvastak föl nekik, konkrétan tudjuk a soproni vizsgálatból, hogy a soproni kocsmákban, akik tudtak olvasni, azok fölolvasták a röpiratokat, akik nem tudtak olvasni, 10-20-30-an írja a jegyzőkönyv, azok hallgatták. Tehát ezt a nagyon fontos leírást is egy ilyen eretnek nyomozás jegyzőkönyvének köszönhetjük. Tehát nem az történt, hogy hallgattak egy prédikációt, hallgattak egy felolvasást, és automatikusan elfogadták a reformációnak a nézeteit. befogadták, ezzel mondjuk szükségszerűen a reformáció áldozataivá lettek, hanem mindig voltak olyanok, akik ezeket a nézeteket elutasították. Tehát a feljelentőknek a léte, a hitvédőknek a léte arról tanúskodik, hogy a reformációban mindig volt egy választási lehetőség, döntési lehetőség, hogy amit hallok, azt elfogadom vagy elutasítom, azonosulok vele vagy nem azonosulok vele. És a feljelentőknek a léte, a hitvédőknek a léte egyben fölértékeli azoknak a döntését, akik a reformáció mellé álltak, az evangéliumi mozgalom tagjaivá lettek, akik a reformáció tanaival azonosulni tudtak. Tehát ezért is fontos a hitvédőkkel, illetve a feljelentés jelenségével foglalkozni. Mivel a források a reformációt üldöző hatóságokban keletkeztek, ezért a hitvédőknek a nyelve sokkal több forrással dokumentált, mint a reformáció nyelve, még akkor is, hogyha ez a nyelv kevésbé egyedi, több benne az általánosság, mondjuk úgy, hogy unalmas. Tehát sokkal inkább egy jogi vagy egyházi zsargonról van szó, kevesebb benne az egyedi szín. De ennek ellenére nagyon érdekes tanulságokkal jár foglalkozni vele. Először egy aprósággal kezdeném, amelyre való rámutatás Péter Katalinnak köszönhető. Péter Katalin a hazai reformáció kutatásnak a nagyasszonya, most már így kell mondani, túl van már a 70. évén, és akik most reformáció kutatók többé-kevésbé az ő iskolájába jártak, 70-es évektől kezdve jelenteti meg a nagyon eredeti, gondolatgazdag tanulmányait a magyarországi reformáció történetéről. Az az érdekesség vele kapcsolatban, hogy őt elsősorban a falu érdekelte, a parasság, az egyszerű emberek, és ebből a társadalom kutatásból, társadalomtörténeti kutatásból jutott el szükségszerűen a reformáció kutatásáig, ugyanis a 16. században a falu, az egyszerű emberek már a reformáció második felében, már többségében ez a réteg már a reformáció hívévé vált. Tehát így második lépcsőben jutott el Péter Katalin a reformáció kutatásig, de érdemes volt eljutnia, mert nagyon sokat köszönhetett neki ez a téma. Tehát Péter Katalin arra figyelt föl, hogy amikor Bakócz Tamás esztergomi érsek 1514-ben a keresztesekről, tehát Dózsának a határól írt, akkor a konkoly szót használta. Tehát a ferences prédikátorokat, illetve az általuk vezetett kereszteseket Bakócz konkolynak nevezte. Ezzel szemben egy évtizeddel később, meg azután a magyarországi reformációban nem fordul elő a konkoly szó. Tényleg egyetlen egy jól megmagyarázható esetet kivéve ez a szó egyáltalán nem fordul elő a hazai reformációval kapcsolatban. Tehát van valami különbség abban, ahogy az esztergomi érsek Dózsa kereszteseiről beszélt, és ahogy a későbbi egyházi hatóságok a reformáció terjesztőiről beszéltek, ez utóbbiak a reformátorokat eretneknek, skizmatikusnak, szakadároknak, szektársoknak nevezték. A konkolyt mindannyian jól ismerjük, nem úgy értem, hogy a kiskertből, hanem az evangéliumból, ahol előbb az evangélium példázatban, aztán utóbb a magyarázatában világosan kiderül, hogy a konkoly a gabona közé keveredik. És Jézus azt mondja, hogy nem lehet szétválasztani. Nem lehet kigyomlálni a gabona közül, mert akkor kijön vele a kalászthozó növény is, és akkor azt mondja Krisztus, hogy inkább hagyjuk ott a konkolyt, nehogy gabonát károsítsuk. Élik szó szerint idézni, amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Tehát Bakos Tamás úgy tekintett Dózsa kereszteseire, akik belül vannak az egyházban, ugyan konkoly bomlasztanak, probléma van velük, de nem a fizikai megsemmisítésük a cél, mert azzal sokkal több kárt okoznánk. Ezzel szemben a reformáció korában a reformáció terjesztőire, híveire nem úgy tekintettek a hatóságok, mint konkolyra, melyel óvatosan kell bánni, melyet inkább meg kell kímélni, hanem úgy, mint eretnekekre, ez ugye a vágni jelentésű görög szóból származik, amelyet le kell vágni az egyház testéről. Ugyanúgy, ahogy ezt megint csak az evangéliumban olvassuk, Krisztus javasolja a megbotránkoztató tagokról. Legjobb levágni. És valóban mindent megtettek, hogy az eretnekség terjesztőit valahogyan levágják, fizikailag kiiktassák. Erre az volt a törvényes alap, itt nem is kellett a Luther ellenes törvényekre várni, hanem már a 15. század óta valószínűleg a husziták miatt volt szükség ezekre a törvényekre. Az eretnek az hűtlenség bűnébe esik, tehát felségárulás bűnébe esik, ezek számára pedig a halálbüntetés az egyetlen szankció. Úgyhogy nem kellett sokat gondolkodni, hogy ezek a nyilvános eretnekek, skizmatikusok, heretikusok, szakadárok milyen sorsot érdemelnek. Ebben a gondolkodásban, ahogy a reformáció követőit a hatóságok, mind Németországban, mind Magyarországon, egy lélegzetre emlegetik mondjuk a huszitákkal, akik számára egyetlen sorsot tudnak elképzelni, a fizikai kiiktatást, ebben van valami nagyon mély tapasztalat. Itt említem, hogy a 90-es években volt egy vita három nagy német reformáció kutató között, ennek megjelent a szövege azon a címen, hogy Reformations Theorien, tehát reformáció elméletek. Három közül az egyik, a Tübingeni Egyetem professzora Dorothea Vandenburgnak az volt a tézise ebben a vitában, hogy a reformációt a reformáció ellenzői tették reformációvá. Tehát önmagában a reformáció egy nagyon zavaros, egyenetlen valami volt, attól lett ez valami konkrét, egységes, érthető, hogy az ellentábor ennek látta. Tehát az ellenreformáció ítélete tette a reformációt reformációvá, mondja Vandenburg, és itt azt kell látni, hogy a reformáció ellenzői valóban egyetlen egységes valaminek látták a reformációt, ugyanis felismerték azt, hogy ez a reformáció kategórikusan tagadja azt, ami nekik fontos. A reformáció szeretett ellentétekben fogalmazni, ez megint Gerhard Ebelingnek egy fontos gondolata, szembeállítani a dolgokat, a híres Luther könyve is ilyen szembeállításokra épül, egyház és világ, egyén és közösség, és ezekben az éles szembeállításokban a reformáció mindazt a tagolt, gazdag, bonyolult valamit vonja kétségbe, ami a késő középkori egyház volt. Tehát a hitvédők felismerték, hogy a reformátorok nagyon komoly veszélyt jelentenek az ő világukra, az ő értékükre, hogy egyetlen szóval kétségbe tudják vonni mindazt, ami számukra fontos. És ebben a reformátorok sokkal veszélyesebbek voltak, mint akár a humanistáknak az egyház kritikája, akik szintén sok mindent akartak jobbítani, akár más reformmozgalmak, mondjuk a szerzetesi reformmozgalmak. Tehát már itt ebben az első megfigyelésben, hogy nem Konkolynak nevezik a reformáció képviselőit, hanem megsemmisítendő eretneknek nevezik. Látjuk, hogy itt valami feloldhatatlan ellentét feszül a hitváltók és a hitvédők között. A hitvédőknek van egy összetett, bonyolult világa, erről majd a később részletesebben is beszélek, amit a hitváltók, tehát az új hitet választók egyetlen szóval szeretnének elintézni, vagy képesek egyetlen szóval kétségbe vonni. De hogy valamit a nyelvi megfogalmazásokról is szóljak, a könyvnek a függelékében van egy táblázat, ahol a hitvédőknek a nyelvi megnyilvánulásait foglalom össze, tematikus csoportosításban. Ez a táblázat 7 eretnek nyomozásra megy vissza. Ez a 7 eretnek nyomozás lefedi a magyarországi reformáció első 2 évtizedét, a legfontosabb földrajzi tájegységeket, tehát van benne Dunántúl, Észak-Magyarország, Erdély, és a vizsgálatokat végzi, hol állami hatóság, hol egyházi hatóság. Természetesen maguk a vizsgáló biztosok elsősorban egyházi személyek, ugye nekik volt meg erre a szaktudások, egy esetben viszont egy világi személy az, aki ezt a bűnlajstromot összeállítja. Tehát, hogy a kihallgatott eretnekek milyen nézeteket képviselnek, és a nézetek között is elég nagy a szórás, mert van olyan reformátor, aki közel áll az anabaptizmushoz, van, aki közel áll a szombatizmushoz, és van olyan, aki meg a maga módján radikális. Tehát ebben a 7 eretnek nyomozásban időben is, földrajzilag is, tartalmilag is körülbelül le lehet fedni a magyarországi reformációnak az első negyed századát. Csak röviden sorolom föl, hogy melyik ez a 7. Az egyik az 1524-es soproni eretnek nyomozás, amelynek a célpontja a bizonyára sokak által ismert Kristóf Ferences szerzetes, és ennek a nyomozásnak köszönhetően tudunk róla, hogy Sopron milyen korán és milyen mélyen megfertőződött már a reformáció eszméivel. A másik egy erdélyi nyomozás, amely közvetlenül a Mohácsi csata után, 1526. szeptember-októberében a vajdahunyadi várnagy ellen folyt. A harmadik annak a Fischer Andrásnak a nézeteit foglalja össze, aki már nagyon régóta, nagyon híres, tehát a 16. század óta nagyon sok történeti műben szerepel. Nekem a második gimnazista tankönyvemben is előfordult a neve, mint Fischer András népi reformátor Magyarországról. Nagyon sokáig keveset tudtunk róla, az utóbbi 10 évben már elég jól ismerjük a személyét. És tudjuk azt, hogy nem volt magyar, nem volt népi reformátor, nem volt általában az, amit gondoltunk róla. De de nagyon érdekes személy, és szerencsére valahol összeírták az ő kárhoztatott nézeteit. A negyedik egy szepesvárai plébános ellen folytatott nyomozás, hiába volt plébános szepesváraján, tehát egy komoly városban ez a Kuns Mátyás elég egyedi gondolatokat hangoztatott. Az ötödik megint egy híres dolog, Dévai Mátyásnak a kihallgatása Johannes Fábri bécsi püspök előtt Bécsben, amikor a bécsi börtönben raboskodott Dévai 1533-ban, akkor felvettek egy nagyon részletes vizsgálati jegyzőkönyvet az ő nézeteiről. Ennek az az érdekessége, hogy fennmaradt az eredeti vizsgálati jegyzőkönyv is a bécsi udvari levéltárban. Ugyanakkor Dévai is a saját szempontjából, emlékezetből leírja ezt a kihallgatást, nyomtatásban megjelenteti, sőt ennek a nyomtatott változatnak van egy olyan kiadása, amin egy rézmetszettel is illusztrálva van, tehát ez mondjuk egy olyan dévai képmás, ami természetesen nem hiteles dévai képmás, de az egyetlen 16. századi ábrázolása Dévainak, amikor őt a bécsi püspök kihallgatja. És az az érdekessége, hogy az eredeti jegyzőkönyv és Dévainak a saját szempontjait követő későbbi nyomtatott változata lényegében megegyezik. Tehát teljesen sikerül hitelesíteni az eredeti jegyzőkönyv állításait. Annyi különbség van, hogy a kérdések sem ugye más. De sem Dévai nem lódít, amikor kiszabadul és utólag megírja ezt a kihallgatást, tehát nem akar utólag magából mártírt csinálni, sőt, sokkal visszafogottabb a saját változatában, sem pedig az eredeti jegyzőkönyv nem próbál olyan kijelentéseket adni Dévai szájába, amit Dévai nem adott. Tehát ez egy nagyon értékes, kettős hagyományozásban fennmaradt forrás. A hatodik szövegünk Szerémi Györgynek ennek az imposztornak, ezt a szót használom, a történeti műve, ahol tücsköd, bogarat, mindenfélét összehord Szerémi, magáról is mindenfélét hazudik, főleg másokról mindenfélét hazudik. Az ember sose, illetve sokszor tudja, hogy nem hihet neki, mert a valóságnak az ellenkezőjét állítja. Sokszor, amikor nem tudjuk ellenőrizni, akkor az ember csak úgy vakarja a fejét, hogy ugyanez mostan ennek van alapja, vagy nincs. Egyetlen egy példát mondok Szeréminek a megbízhatóságára. A Mohácsi csata leírásában természetesen Lajos király nem a Cselepatakba fulladt bele, hanem Szapolyai György, Jánosnak az öccse szúrja le Lajos királyt a sátrában. Bár a Cselepatakban se jártam, hogy ellenőrizem, hogy tényleg úgy történt, de mégis mondjuk szavahihető tanúkkal van alátámasztva az a verzió, amit nem tanultuk az iskolában. 1543-ban ostromolta a török Székesfehérvárt, be is vette, és az ostrom alatt harapózott el Fehérvárot az eretnekség, és ezeknek az fehérvári eretnekeknek a nézetei hagyományozza ránk Szerémi. Ha ő nem írja le semmit, nem tudnánk róla, így viszont van egy szövegünk, amiről nem tudjuk, hogy igaz vagy nem. De ez a hatodik ilyen, Szerémi maga is felszentelt katolikus pap, és egész életében megmaradt az óhitnél, tehát ezt is tekinthetjük egy ilyen vizsgálati jegyzőkönyvnek. Az utolsó pedig annak a Moller György Szepesi Esperesnek az írása, aki később maga hitet váltott, miután évekig nagyon energikusan harcolt az új hit ellen, ő is Paulus lett Saulusból, és átállt a lutheránus táborba. Neki még óhitű korából van egy ilyen komoly összeállítása, a fő lutheránus, ő használja ezt a szót az ellenfelére, a fő lutheránus Lajdisek Györgynek a nézeteiről. Tehát ez a hetedik, amit szintén egy akkor még egyházi, magas egyházi hivatalt betöltő óhitű, egy újhitűről összehozott. Ezek közül, ezt már említettem, a legmegbízhatóbb, színvonalasabb ez a Dévainak a bécsi kihallgatása. A többieknél ott sose lehet tudni, hogy ez mostan mennyire felel meg a valóságnak, mennyire nem. Néhol föltűnő, hogy nagyon hasonlítanak egymásra ezek a bűnlajstromok, és akkor soha nem lehet tudni, hogy itt a reformátorok voltak, akik egymáshoz hasonló nézeteket hangoztattak, vagy a kihallgatók voltak, akik egymáshoz hasonló jegyzőkönyveket gyártottak. Tehát ez egy örök kérdés, hogy a valóságnak van analógiája, vagy az irodalomnak van analógiája. Az utóbbi is érdekes dolog, hogyha esetleg tudjuk, hogy ezeket a jegyzőkönyveket egymásról másolták, néhol elég valószínű, hogy itt csak egy korábbi jegyzőkönyvet vesznek figyelembe, de annak is meg kell adni az esélyt, hogy a kihallgatott személyek mondtak hasonló dolgokat. Ezek a kihallgatási jegyzőkönyvek a reformáció tanait mindig valami hagyományos hittétel tagadásának fogják föl. Tehát soha nem fordul elő, hogy arról van szó, hogy ez a kihallgatott személy valami új, sajátos, eredeti nézetet fogalmaz meg, csak arról van szó, hogy ezt vagy azt, vagy amazt a tételt tagadja, nem ért vele egyet, stb. Tehát ezek mind a hagyományos tanítás tagadásaként értelmezik a reformációt. Ezen belül érdekes, hogy milyen kifejezéssel tagadják a hagyományos tételt a reformátorok. Itt két dolgot különböztethetünk meg. Az egyik az, hogy a kihallgatott ezt vagy azt a tételt azért tagadja, mert nincs megparancsolva az evangéliumban, mert nem használ az üdvösséghez, vagy egyszerűen semmis. Tehát a leggyakoribb az, hogy a három indoklás egyikére hivatkozik a kihallgatott, nem parancsolja az evangélium, semmit sem használ az üdvösséghez, vagy egyszerűen nincs értelme semmis. Ezekkel a megfogalmazásokkal, hogyha teológiai szakkifejezést használjuk, akkor a kihallgatottak a közömbös dolgok kategóriájába sorolják ezt vagy azt az egyházi tanítást. Tehát azt mondják, hogy adiaforum. Nem parancsolja az evangélium, természetesen nem is tiltja, nem használ az üdvösségre, természetesen nem is árt az üdvözülés folyamatában, vagy semmis. Nincs értelme, olyan, mintha nem lenne. Ezeket a vádpontokat a hét forrás alapján tematikusan csoportosítottam, hogy így kiugorjanak azok a témák, amelyek mondjuk a leginkább fontosak, és a másik oldalon pedig lássuk, hogy mik azok, amelyek csak úgy szorványosan vagy véletlenszerűen kerülnek bele ebbe a kihallgatási folyamat. A két legfontosabb téma nyilvánvalóan az, ami az összes iratban előfordul, ez a szentek tisztelete, és ami a hétből hat helyen fordul elő, ez a böjt. Az, hogy a szentek tisztelete volt a magyarországi reformációban a legfontosabb kérdés, ezt már Sólyom Jenő 1933-as disszertációja kimondja, megfogalmazza. Annak ellenére, hogy Sólyom nem megy utána ennek a kérdésnek, mert ő Luther hatásával foglalkozik, tehát ami nem kifejezetten Luther hatása, arra neki nem kell ott a papírt pocsékolnia, de nagyon meggyőzően és nagyon jó logikával mutatja ki Sólyom azt, hogy ahogy a németországi reformációban a búcsúcédula vita állt a középpontban, ahogy a svájci reformációban a bőjt állt a középpontban, úgy a magyarországi reformációban a szentek tisztelete állt a középpontban, és akkor mindjárt látjuk, hogy ez a mohácsi csatával áll összefüggésben. Mohácsi csatavesztés egy teológiai, lelki krízist is jelentett, azon túl, hogy politikai és katonai krízishez vezetett. Ugyanis Magyarországon a magyar szenteknek a egyes speciális feladatot ellátó védőszenteknek és leginkább Magyarország patrónájának, Szűz Máriának volt a dolga, hogy az országot megvédjék a töröktől. Mohácsi csatában ezek mind látványosan kudarcot vallottak. Még az a pech is megtörtént, hogy az az erekje, amely különösen összefonódott a török ellenes harcokkal, ez a bátai szentvér erekjéje. Hunyadinak volt egy csatája Bátaszék mellett 1440-es években, ahol győzött, legyőzte a törököt, és ahol Bátaszéken egy szentkép vért könnyezett, és ezt összegyűjtötték, és a bátaszéki ciszterci, illetve bátai, ma bátaszék, bátai ciszterci apátságban őrizték, és attól kezdve a bátai szent vér, amit érdekes módon az egyik forrásunk a latin szövegben magyarul említ, kabalavér, kabalavér. Tessék el, kabala szót mai értelemben használják már. Tehát a bátai kabalavér, a törökverőknek a kabalája, volt a török ellenes harcnak egy nagyon fontos eszköze. Természetesen Lajos király mohácsi tábor volt, ezeket biztos jól tudott Pali bácsi. Három nappal a csata előtt elzarándokolt Bátaszékre a Szentvérhez. Utána egy elveszítette a csatát, kettő, mi volt a török dolga mindjárt Mohács után? Kirabolni és felperzselni a bátai apátságot, azóta a Szentvérnek nyoma veszett. Tehát nem segített a vér, de még el is bukott, meg is semmisült. Tehát a mohácsi csata egy nagyon komoly ideológiai krízist jelentett az egész magyarságnak, és akkor itt lépi át a reformáció a nyelvterületnek a határát. Mohács után hirtelen a magyar etnikum is, amely azonosult a patrona hungáriai kultusszal, a pénzeknek a verete ábrázolta Szűz Máriát ezzel a körirattal, hogy Magyarország védőasszonya. Tehát az egész szimbolikus állami reprezentáció erre épült. Azzal szembesül, hogy a védőszentek és a patróna nem ér semmit. És valamit kell csinálni. Erre különböző válaszok voltak. A vajdahunyadi nyomozásból kiderül, hogy ez a vajdahunyadi várnagy fejszével veri szét a szent képeket. Ezeket kiabálja, rögzíti a jegyzőkönyv a tanúvallomások alapján. Hol vannak ezek a latrok? Alamizsnás Szent János és Kapisztrán Szent János. Hol vannak a magyar szentek? Ha szentek, miért nem védik meg Budát és az országot a töröktől? És hol van a bátai szent vér? Miért engedi ez a kabala vér felperzselni és elpusztítani saját kultusz helyét? És egész Magyarországot. Hogyha egyszer szent? Tehát van ez az óriási kiborulás. Ez az egyik lehetséges válasz. Székesfehérvár ott a védők, hóhér kötélen lógatják ki a szentek szobrait a várfalra, ha egyszer nem tudják megvédeni a várost, akkor lógjanak. 1543-ban. A másik válasz, amit Dévaiad. Ez a Szentek alvása című híres dévai tanítás. A szentek ugyan élnek, de nem hallják, amit mondunk, és nem tudnak segíteni. Istennél vannak, de nekünk egyetlen közbenjárunk van, tehát sem a szentek, sem a patróna, egyedül Krisztus a közbenjárunk, és nem a holt szentekre számíthatunk, hanem az élő szentekre, tehát az élő keresztény testvéreinkre számítsunk. Ha meg akarjuk menteni az országot, akkor az élőkkel kell összefognunk, nem a halottakkal. Ez Dévainak a válasza a szentek kérdésére. És teljesen igaza van Sólyom Jenőnek, hogy a Magyarországon a reformátorok nem az urvacsoratannal toboroztak tömegeket, nem az átlényegülés kérdésével, a szabad akarat kérdésével, hanem a szentek tiszteletének a kérdése volt az, ami pár éven belül az egész magyar etnikumot, magyar nyelvterületet magával ragadta. Nem véletlen az, hogy az asztali beszélgetésekben is van egy feljegyzés, hogy egy ismeretlen magyarországi diák ül Luther asztalánál és kérdezi, miről kérdezi. Természetesen a szentek tiszteletéről és a purgatóriumról kérdezi. Azért Magyarország, hogy erről kérdezze a wittenbergi reformátort. Tehát a szentek tiszteletét értik. De mi van a bőjtel? Tehát miért volt a bőjt olyan kérdés, ami ide emeli második helyre a szentek tisztelete mellé? Ezt a problémát a hitvédők szemszögéből kell megvizsgálni. Egyrészt hasonlít a bőjt kérdése a szentekéhez abban, hogy látványos botrányok kapcsolódnak hozzá, ahogy egy szent képet szétver valaki fejszével, az megragad mindenkinek a fantáziájában. Jól el lehet mesélni, a jegyzőkönyvben jól le lehet írni. Másrészt a bőjt megtörése is ilyen látványos eseményekhez kapcsolódott. Voltak ilyen imposztorok, most itt saját reformátorainkra gondolok, akik nagypénteken nyilvánosan a város főterén sült húst ettek, illetve a bőjt témáját nagyon jól lehet taglalni, hogy ki, mikor, milyen bőjti napon, kinek a társága, ilyen ételt, olyan ételt, akkor mint a főzőműsorokban, hogy mindjárt megindulnak a pavlovi reflexek. Tehát van egy ilyen vonása a dolognak, hogy egyszerűen a szenzáció, a látványosság teszi a bőjt kérdését, ilyen fontossá emeli oda a szentek tiszteletének a kérdése mellé. De van egy mélyebben fekvő oka annak, hogy a szentek és a bőjt ilyen fontos. Tudnunk az, hogy mind a kettő szorosan kapcsolódik a mindennapok profán rítusaihoz, a társadalmi élet kereteihez. A szentek tisztelete a naptáron keresztül. Még a 16. században általános, hogy a naptár kizárólag a szentek ünnepeinek a sorát jelenti, a datálás nem hónap-nap szerint történik, hanem a szentek ünnepeihez képest, illetve az a hétköznapi használatra szánt naptár, amit magyar szóval csíziónak nevezünk, ahol szépen ki tudjuk számolni, hogy melyik ünnep hanyadika, az is a szenteknek a nevét, névkezdetét szedi versbe. És ugyanúgy a bőjt tagolja a hetet a pénteki bőjti napval, illetve tagolja az évet a négy kántorbőjttel, a nagybőjttel és az egyéb bőjti időszakokkal. Tehát időben mindenképpen, de hogyha a szent helyekre gondolunk, kápolnákra, kultuszhelyekre, akkor látjuk, hogy a szentek a teret is tagolják. Tehát azzal, hogyha a szentek tiszteletét vagy a bőjtöt vonom kétségbe, ezzel a mindennapi életnek a térbeli és az időbeli kereteit kavarom össze. Vagyis ezzel felborítom azt a rendet, ami az életünket meghatározza. Tehát az egész közösségnek a rendje ellen támadok. És ez természetesen egyik közösség sem hagyja szó nélkül. Károsi Horváth Andrásnak a költeményei nagyon maró gúnnyal fogalmazzák meg azt, hogy a szentek tisztelete az nem csak teológiai kérdéseket határoz meg, hanem a legapróbb, legpitiánerebb hétköznapi kérdéseket is befolyásolják. Néhány strófát idézek a egyik verséből, ahol tényleg oldalszámra sorolja az egyes szenteknek az érdemeit. Tisztet osztottunk az megholt szenteknek, porkolávságot adtunk Szent Péternek, kik nem ismerik, mint kirekesztetnek. Kozma Szent Demján betegséghez látó, Szent Apollónia vala foggyógyító, Szent Katarina mester és tanító. Otília, mert vakon született volt, ő neki-e szolgált, kinek szeme nem volt. Ám lásd, ha az adja, kinek sohasem volt. Nagy sok misénket Szent István elvette, az mi lovunkat szerencsésé tette. Itt a papoknak sokszor kedvét tette. Trink Urbán, sokszor részegségben mondják, bornak bőségét, mert őtőle várják. Egérűzőnek kakukillát mondják. Tehát az egész vers arra épül, hogy bemutassa, hogyan határozzák meg a szentek a legapróbb részletekig a hétköznapjainkat. Eddig a szentek tiszteletéről és a böjtről mondtam ezt, de ezt a magyarázatot támasztja alá tudnélik, hogy a szentek és a böjt kérdése a mindennapok rendjével szorosan összefügg, hogy a e két kérdés után a rangsorban, tudnélik hányszor fordulnak elő a hét vizsgálatban, szorosan jönnek a következők, a rendszeres gyónás 5-ször, az olyan rítusok, mint a harangozás, reggeli esti imák 4-szer, templomok, oltárok, képek szintén 4-szer, vagyis csupa olyan ügy, aminek köze van a térbeli és időbeli tájékozódáshoz. Ha nem is ugyanígy a térbeli és időbeli tájékozódás struktúrálta, de mégiscsak a hétköznapoknak a rendjét struktúrálta, az egyházi hatalom szintén 5-ször fordul elő, és a papi rend, ami szintén 5-ször fordul elő. A papi rendnek, egyházi rendnek a látványos elutasítását jelentette a szerzetesek kivetkőzése, a papok nyilvános házassága, de ugyanúgy a hosszú haj és a szakálviselet. Péter Katalin írja azt, hogy a középkori Magyarországon két egyház, két vallás élt egymás mellett, a keleti és a nyugati, tehát természetes tapasztalat volt, hogy nem egy vallás az ország. Ő ezzel magyarázza a reformáció sikerét is, és azt mondja, hogy ez megjelent vizuálosan is, hogy a keleti papok azok hosszú hajat és szakált viseltek. A nyugati papok borotválták az arcukat és a koponyájukat. Tehát mindenki számára nyilvánvaló volt, azon kívül a keletiek nősültek, a nyugatiak nem. Mindenki számára nyilvánvaló volt, nem kellett ismerni ahhoz a filiokve kérdését, hogy tudjuk, hogy van ilyen pap, olyan pap. Ugyanúgy, amikor egy pap követőjévé vált a reformációnak, és elkezdte a szakállát, haját növeszteni, világos volt, hogy ő kilépett a hagyományos egyházi rendből. Vagy hogyha nyilvánosan anyakönyvvezető előtt házasságot kötött. Tehát ezek miatt, a látványos szakítások miatt a hitvédők joggal tekintették azt, hogy ez egy támadás a saját otthonos világuk ellen, az addigi megkérdőjelezhetetlen világrendnek a felrúgása, annak ellenére, hogy az eddig felsorolt kérdések közül a legtöbb a reformátorok szemszögéből tényleg a közömbös dolgok kategóriájába esett, amit ugye nem parancsol az evangélium, nem szükséges az üdvösséghez, vagy egyszerűen nincs semmi alapja. ebből a kategóriából, tehát támadás a hétköznapok rendje ellen, egyetlen egy kérdés lóg ki, az oltári szentségnek a kérdése, ami szintén ötször fordul elő, vagy mint mise áldozat, vagy mint oltári szentség. Ezzel kapcsolatban viszont nem azt halljuk, hogy nem parancsolja az evangélium, és nem szükséges az üdvösséghez, hanem vagy azt mondják rá, hogy bálványimádás, vagy azt mondják rá, hogy szentfényvesztés. Kóklerség. Ugyanis a reformáció hirdetői ezt olyan kérdésnek tekintették, amit már nem lehet a közömbös dolgok kategóriájába sorolni, ami már túl van azon, hogy nem parancsolja az evangélium, vagy hogy nem szükséges. Vagyis ez számukra is kulcskérdés. Nem véletlen, hogy Dévai bécsi kihallgatásán 4 kérdés is foglalkozik a mise áldozat kérdésével. Tehát ennek az egész jegyzőkönyvnek ez a központi kérdése. És Dévai nagyon határozottan mondja el itt a saját elutasító álláspontját. Tehát azt mondják erre, hogy ez bálványimádás és hamis istentisztelet, amit az evangélium hirdetői kötelesek tiltani, és kötelesek minden rendelkezésre álló eszközzel lerontani. Az, hogy hol húzódik a határ a közömbös dolgok, illetve a hitvallási kérdések között, mint az istentisztelet, természetesen nem egyszerű, nem véletlenül van a reformáció történetében egy úgynevezett adiafora vita, amikor Melanchthon tanítványai és Flacius tanítványai arról vitatkoznak, hogy hol húzódik ez a határ. Ez ugye Fláciusnál a legegyszerűbb sehol, mert ugye az ugye nincs adiaforon minden hitvallási kérdés. A filippisták ennél kicsit engedékenyebbek. A befejező gondolatsorra térek. Említettem ezt a 90-es években folyt vitát. Ennek a vitának az egyik résztvevője Bernd Hamm, a késő középkori vallást és egyházat azzal a szóval írja le, hogy gradualizmus, lépcsőzetesség. Ez a lépcsőzetesség ott van az egyházi hierarchiában, ott van a papi rendekben, ugye 7 féle papi rendet vehetek föl sorban, megvan, hogy milyen időnek kell eltelni az egyes rendek felvétele között. Ott van abban a lépcsőzetességben, ahogy a lélek eljut a purgatóriumon keresztül mondjuk az üdvösségre. A szentek galériája is hierarchikus szerkezetű, Szent Péter fölött áll, Mária, a társ megváltó, és így tovább. Tehát az egész világ egy sokszorosan tagolt, lépcsőzetes szerkezetű világ, és Hamm szerint a reformáció ezt az egész gradualizmust, lépcsőzetességet tagadja, és fehér-fekete fogalmakkal él. Mint Nagy Sándor, amikor ketté vágta a gortűzi csomót, egy nagy guban szétesett 2 félre, tehát ilyen éles szembenállás, szembeállításokban egyház és világ, keresztény személy, világi személy, stb. Stb. Ezt a lépcsőzetes, több bugyrot is magába foglaló egyházi vagy papi rendet egyetlen szóval letudja egyetemes papság, tehát a reformáció ennek a graduális rendnek nem egyes elemeit tagadja. Nem arról van szó, hogy valamivel egyetért, valamivel nem, mint a később középkori reformmozgalmak, hanem a hagyományos játékszabályokat vonja kétségbe. Mint amikor lesöpörjük a táblára a figurákat, és azt mondja, hogy nem ér az egész. Tehát ezt a kategórikus tagadást ismerik fel a hitvédők is a reformátori mozgalomnak. És a lesöpört lépcsőzetes, graduális új rendszer helyett egy új rendszert kínál, amely egyetlen egy elemében nem egyezhethető össze a régivel. Tehát az a baj a reformációval, mármint a hitvédők szemszögéből, hogy más szabályok szerint játszanak, más rendszerben gondolkodnak, és az az új rendszer, amit ők kínálnak, az nem áll párbeszédben, nem hozható kapcsolatba a régivel. Ez az éles szembeállítás fogalmazódik meg vizuálisan Lukács Cranach híres fametszet sorozatában, a Passionál Krisztiért Antikriszti, Krisztus és az Antikrisztus szenvedés története. Emlékszünk, mindig szemben áll egymással két fametszet, Krisztus példáját látjuk szemben az Antikrisztus példájával. Tehát ilyen antitézisekben, szembeállításokban gondolkodik a reformáció. Összefoglalva a mondottakat, arra hívom fel a figyelmet, mit jegyezhetünk meg a hitvédőknek a nyelvéből, a feljelentőknek a fogalmi képzeteiből. Egyrészt az, hogy a reformátoroknál a legtöbb dolog a közömbös, adiaforon dolgok kategóriájába esik, nem szükséges, nem fontos, nincs előírva. Ezek között egy kivétel van, ez a mise és az oltári szentség, amivel kapcsolatban a reformátorok sem tudnak engedni. A másik, hogy nagyon nagy szerepe van annak, hogy a régi hitnek a tagadása mennyire látványos, mennyire mozgalmas, mennyire mozgósító erejű. A harmadik, hogy a hétköznapi életrenddel való kapcsolat szintén meghatározó, a hétköznapi életünket a tér rendezi, az idő rendezi, illetve a hatalmi viszonyok rendezik, és ami a térbeli, időbeli, hatalmi berendezkedést támadja, azt úgy fogja fel a hitvédő, mint ami a saját létét kérdőjelezi meg. És utolsóként, hogy a késő középkornak ez a lépcsőzetes, bonyolult, plurális, összetett vallási rendszere, és a reformációnak a leegyszerűsített, ilyen kettős szembeállításokban megfogalmazott gondolatvilága nem kapcsolódik egymáshoz, nem képes egymással párbeszédet folytatni, tűz és víz, az egyik szükségszerűen megsemmisíti a másikat. Köszönöm a figyelmet!